Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Elkezdődtek az Ökumenikus Segélyszervezet nyári fejlesztő táborai, lelki hetet rendeztek Mezőkövesden. A Big Brother csapata újra megvédte eredményeit a 6. 60-i strandfürdő kupán. Ezek mai műsorunk főbb híreit, tartsanak velünk. Június végén elkezdődtek az Ökumenikus Segélyszervezet nyári fejlesztő táborai. A karitatív szervezet májusban hirdette meg kapaszkodó programjához kapcsolódó adománygyűjtését 1000 hazai rászoruló gyermek táboroztatására. Az országos összefogás rekordösszeggel zárult, összesen több mint 126 millió forint felajánlás érkezett. A hátrányos helyzetű gyermekek speciális igényeihez szabott nyári tábori élmények és fejlesztő programok új lendületet adnak felzárkózásukhoz. Az egész éven át zajló kapaszkodó program rendszeres foglalkozásaival együtt pedig esélyt kínálnak, hogy a nehéz sorsú gyermekek is megtalálják helyüket az életben, és felnőttként önállóan boldoguljanak. Az országos hátrányos helyzetű régiókban napközis élményi és fejlesztő heteket szerveznek a szakemberek. Borsodabolyai-Zemplén vármegyében többek között Boldogkőújfaluban, Perén, Olaszliszkán, Vizsolyban és Sátoraljóújhelyen is várják a gyermekeket. A részletekről Fekete Dániel, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója adott tájékoztatást.
Az Ökumenikus Segélyszervezet májusban hirdette meg a kapaszkodó adománygyűjtését, amit most már tényleg egy hagyomány így a szervezet életében, és a kapaszkodó a segélyszervezetnek egy program is, ami a gyerekeknek az egész éves munkáját fogja össze, támogatja, viszi végig az év 365 napján, és az idei májusi gyűjtésnél szerettünk volna egy konkrétabb célt is meghatározni, hogy mire is fordítjuk részben az összegyűlt adományokat, és ez az 1000 rászoruló gyermek nyári táboroztatását tudtuk meghatározni. Egyébként ez már évek óta zajlik, csak most már sokkal magasabb szinten tudjuk végrehajtani, és számunkra is nagyon nagy öröm volt az, amikor most a kampány eredményét tudtuk összesíteni, hogy több mint 126 millió forint felajánlás érkezett erre a célra, és értelemszerűen egy részét tudjuk a gyerekek nyári táboroztatására fordítani, a másik része pedig folyamatos munkánkat, az egész éves munkánkat támogatja, hogy éves szinten mintegy 30 helyen több mint 3600 gyereknek tudjunk rendszeres fejlesztő foglalkozásokat nyújtani. Az Ökumenikus Segélyszervezet kétfajta tábort szervez, vannak a napközis jellegű táborok, illetve a bennszakásos táborok, amiket így a nyár folyamán megszervezünk. Egyébként ez 36 ilyen tábort jelent közel 20 helyszínen, tehát nagyon sok gyerkőc, mint egy 1000 gyerek tud ebbe bekapcsolódni. Részben egyébként olyan gyerekekről van szó, akikkel egész évben tudunk foglalkozni, tehát az intézményeink látókörékben vannak, folyamatos kapcsolatban állunk velük, folyamatosan tudjuk, hogy éppen hol tartanak, hol mi foglalkoztatja őket, milyen módon tudunk segíteni, és ezek a táborok nagyon nagy részben hozzájárulnak ahhoz, hogy ezt az egész éves munkát még intenzívebbé tudjuk tenni. Tehát nem csak egy élmény táborokra kell gondolni, nem csak arról van szó, hogy ilyenkor kikapcsolódhatnak, mert sok gyereknek ez az egyetlen formája annak, hogy eljusson táborba, hanem próbálunk odafigyelni azt, hogy a különböző fejlesztéseken tudjunk erősíteni, a szociális, vagy a digitális, vagy a pénzügyi készségek terén tudjunk előrelépni. Ez nagyon fontos, hogy valami értéket teremtsünk, valamit hozzáadjunk, mert hogy ilyenkor, amikor együtt vannak, akkor figyeljenek jobban oda egymásra, együtt dolgozzanak, együtt találják a játékos formában, az élménypedagógiai módszert használjuk erre, hogy különböző olyan programokat, játékokat szervezünk, amikkel egymással kell kooperálniuk, közösségben kell gondolkodniuk, dolgozniuk, élniük, és ezáltal a szociális kompetenciák fejlesztésre is egyre nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni. És ezek olyan dolgok, amik apróságnak tűnnek, meg kis lépéseknek, de úgy látjuk, hogy ha van egy kihívás, egy nehézség, ami előtt állnak, és hogyha tudja, hogy erre összefogással vannak megoldások, hogy hogyan álljunk hozzá, és ne futamodjunk meg, akkor bízunk benne, hogy később az élete folyamán is, amikor egy nehézséggel szembesül, akkor ez egy jó példa lesz, egy jó gondolat lesz arra, és eszébe fog jutni, hogy ilyenkor nem szabad meghátrálni, hanem meg kell találni azt a megoldást, akár másoktól segítséget kérni, akár közösen valamilyen módon elindulni ezen a folyamaton, hogy ne hátrány érje őket, hanem valami siker. 36 ilyen tábort szervezünk, és a segélyszervezetnek alapvetően több régióban vannak intézményei, amin keresztül segítjük egész évben a gyerekeket. Ez részben a déli, részben a Somogy, Baranya megye és környékén, részben pedig az északi, borsodi területeken, és nagyon fontos az, hogy ilyenkor azokban a táborokban, amit szervezünk, ott eljussanak a helyben is a gyerekek, tehát hogy napközi kis táborok kiszakadjanak egy kicsit a mindennapi életből, ne csak a, nem tudom, otthon maradjanak, vagy az utcán kóboroljanak, hanem egy olyan közösségben lehessenek, és ezt igazából az északi területen található intézményeinkben, mint Vizsoly, Boldogújfalu, Pere, Olaszliszka, Sátorajóhely, több olyan település is van, ahol egész évben foglalkozunk, dolgozunk, segítjük a gyerekeket, és ilyenkor még intenzívebben tesszük, és sokkal jobban, tehát napi szinten egész napos táborokat szervezve, ahol alapvetően persze van egy étkezési rész, de minden olyan program előfordul, amit az előbb említettem, hogy egy kicsit az a közösségépítés, közösségerősítés, és inkább az, hogy egy olyan élményt is kapjanak, amivel hosszabb távon, nyáron, nyár végével, akár mikor az iskolát elkezdik, akkor egy jó érzésre tudnak beülni, és van egy olyan feltöltődés is részükről, amit tovább tudnak vinni.
Július 3. hetében a mezőkövesdi Jézus szíve templomban és körülötte egy héten át különleges élet zajlott. Az ország minden szegletéből érkeztek fiatalok, hogy részt vegyenek a jezsuita alapítású Szent János Bogár közösség 34. alkalommal megrendezett lelki hetén. Az idei tábor központi témája a rétegeink volt. A délelőtti kiscsoportos beszélgetések és a délutáni közös programok segítették a fiatalokat abban, hogy mélyebben megismerjék önmagukat, felfedezzék az értékeiket, és mindezt egy támogató, elfogadó közegben tehessék. A tábor nem csak lelki töltekezés, de új barátságokat, élményeket is nyújtott. A Szent János Bogár tábor különlegessége, hogy a résztvevőket helyi családok fogadják be, így az élmény túlmutat az egyszerű közösségi együttléten. A fiatalok betekintést nyernek a helyi életformákba, megismerhetik Mezőkövesd vendégszerető lakóit. A délutáni programok színes palettát kínáltak, a Matyó népviselet bemutatása, néptánctanulás, helytörténeti kirándulás a Hadasváros részbe, valamint látogatás az ország egyik legkülönlegesebb iskolatörténeti múzeumába, mind a kulturális örökség gazdagságára hívták fel a figyelmet. A napokat szentmisék zárták, köztük a bükki tábor mise különösen emlékezetes volt, madárcsicsergés, fák susogása és áhítat egy természet adta szentélyben. A tábor egyik fénypontja a zenés irodalmi est volt, ahol a résztvevők bemutathatták tehetségüket, tangó, harmonika, zongoraszó, ének, néptánc és opera, a műsor mindenkit lenyűgözött. A missziós délután a fiatalok a szeretetet cselekvő formában is megélhették, ellátogattak az Adda kezed lakóotthonba, hogy örömet vigyenek a fogyatékkal élők mindennapjaiba. Az idei év a Szent János Bogár közösség számára valóban a remény éve volt, mert van jövőnk, van közösség és van hit. Mezőkövesden és vele párhuzamosan Veresegyházán is sok fiatal tapasztalta meg, mit jelent együtt lenni, elmélyülni és adni, írta a Magyar Kurír, azzal együtt, hogy a következő nyári lelki hét várható időpontja majd 2026. július 12-től 18-áig lesz. Apród fesztivál lesz az Egri Várban, a végveri vigasságok az idei évben egészen más formában valósul meg. A nagy hagyományokra visszatekintő rendezvény az idei évben teljesen átalakul, hogy még több játékot, élményt és kikapcsolódást kínáljon a gyermekeknek és szüleiknek. Augusztus 9-én és 10-én zajlik majd a programsorozat. Az Apród fesztivál főszereplői a gyermekek, akik a két nap során kézműves foglalkozások, játékos feladatok és hagyományőrző csapatok közreműködésével is ismerhetik meg Eger és az Egri vár múltját. Az Apród fesztivál méltó folytatása a korábbi évek eseményeinek, élményekkel teli, tartalmas és értékteremtő családi programot kínálnak mindazok számára, akik szívesen töltenének el egy tartalmas hétvégét a várban, itt a program előzetesében a Dobó István Vármúzeum. Gyermekeket és szüleiket egész nap változatos kalandok várják. Az Aprót Fesztiválon minden programelemet a gyermekekre szabtak. A két nap során a tárlatvezetések rövidebbé, változatosabbá és színesebbé válnak. Babák és mamák részére újra gondolt tárlatvezetéssel készülnek, amely új szemszögből mutatja be a vár múltját, és ismerteti meg azokat a műtárgyakat, amelyek az anyasághoz és a gyermekkorhoz köthetők. Kézműves foglalkozásaikkal az óvodás és iskolás korosztály számára kínálnak tartalmas időtöltést, mesemondás és interaktív előadás révén pedig a gyermekek fantáziáját gazdagítják. Kenyérkészítő bemutató is lesz. Családi játékra is várják Sebő Álma címmel a gyerekeket és szüleiket. A Betyártanya népi játszótér pedig színes játékokkal készül. A Big Brother csapata újra megvédte az elért eredményeit a 6. 60 és strandfürdő kupán, melyet évről évre egyre nagyobb érdeklődés kísér. A 6 csapat közül most is a Big Brother végzett át az élen. Tudósítónk Fekete Gábor összeállítását hallják.
6. alkalommal rendezték meg a 60 és strandfürdő kupát, amely mára már a hagyományos eseménynek számít a városban. A tornán összesen 6 csapat vett részt, a játékosok pedig minden mérkőzésen maximális erőbedobással küzdöttek a legjobb teljesítmény elérése érdekében. Az idei strandfoci magas színvonalú és a közönség számára is nagyon szórakoztató mérkőzéseket hozott. Az esemény főszervezője Balogh Bence azt mondta, hogy ez a torna évről évre egyre nagyobb népszerűség örvend, és mindig barátságos, jó hangulatban zajlik ez az esemény. A Big Brother csapatának tagja Kacsuk Gergő szerint a győzelmük kulcsa pedig az összetartásban és a győzni akarásban rejlett. Most mindkettőjüket hallják, a főszervezőt Balogh Bencét és a Big Brother csapatából Kacsuk Gergő gólkirályt.
Nagyon szuper tornán vagyunk túl, 3 megyéből jöttek össze a csapatok, összesen 6 csapat nevezett a tornára, csoportmeccsekkel kezdtük, aztán egy egyenes kiesés a szakaszba, régi új bajnokot avattunk, ugye a címvédő Big Brother megvédte a címét. Idén ez volt a 6., azt hiszem ez a torna megmarad, a résztvevők mindig élvezik a torna, és jövőre ugyanitt várunk mindenkit.
Hát elég szűkösen jöttünk el a mai nap folyamán, 6 emberrel egy cserével, általában ilyen 9-10-en szoktunk minden tornára elmenni, de szerencsére összetartó volt a csapat, a csoportmeccseket kötelezően hoztuk, az elődöntőben egy kicsit necces volt, 2 egyre sikerült megnyernünk a véghajrában, a döntőt pedig simán megnyertük, szerintem nem volt kérdés. Mindenki egységesen akarta ezt az egészet, összetartott a brigád, ezért vagyunk mi már több éve egy csapat.
Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és az egyre erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett sok szaharai por által szűrt napsütésre számíthatunk. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, helyenként akár hevesebb viharok is lehetnek. Az északi a szél több helyen megélénkül. A hőmérséklet szombaton hajnalban 19-20 fok körül, napközben aztán 32 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 25-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Én nem engedem, hogy kedvemet elrontsák. Nem hagyom én nem engedem, hogy sírjon a boldogság. Azt rebegik, hogy sűrűsödik a felleg az égen fenn. Nem hagyom én, hogy elszomorítson engem. Nem hagyom én nem engedem, hogy majd csak a rosszat lásd. Bármi se ki, a józan esély, a hozhat a holnap más. Nem hagyom én, és nem engedem, hogy bízni se próbálj már. Hosszú az út, és annyi vidámság vár. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis elszáll. Nem hagyom én nem engedem, hogy győzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott, hol épül a boldogság. Nem hagyom én, hogy pont te ne hallgass rám. Élvezd az életet, élvezd az életet, élvezd az életet, úgyis el. leszáll. Én nem engedem, hogy győzön a bosszantás. Gond közepén nem túl sokat ér a kis hitű sóhajtás. Kis kavicsok is kellenek ott.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. A Magyar Falu programban az elmúlt 6 évben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe több mint 75 milliárd forint érkezett. Teljes kapacitással működnek a miskolci strandok medencéi. Szeptemberben kezdődhet el Sárospatak új tanúszodájának építése. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Az ország keleti része hatékonyan pályázott a Magyar Falu programra az elmúlt 6 évben. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe több mint 75 milliárd forint érkezett. Ebből többek között utak, orvosi rendelők és óvodák újultak meg. De szolgálati házak is épültek. A pályázat még mindig fut. Ráadásul idén újdonságként megjelent a 10 éves templom felújítási program, és nagy hangsúlyt fektetnek a közvilágítás korszerűsítésére is. Fogalmazott Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Gáva Vencsellőn tartott polgármesteri fórumon.
Tudom konkrétan számszerűsíteni is, ez Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye esetében valamivel több mint 75 milliárd forintot jelentett. Ebből az összegből finanszíroztunk különböző olyan szolgáltatások fejlesztéseit, infrastruktúrális fejlesztéseket, amik közvetlenül meghatározzák a falvakban élő emberek életminőségét, járdák felújítása, utcák, utak, állami utak felújítása, épületfelújítások, orvosi rendelők, óvodák, szolgálati házak építése, annak érdekében, hogy orvosok is legyenek az orvosi rendelőben, óvónők is legyenek az óvodában, pedagógusok az iskolában. De ebből finanszíroztuk például a falusi csokot, azoknak a családoknak a családtámogatási otthonteremtési támogatását, akik kifejezetten a falvakban szeretnek családot alapítani és otthon teremteni, itt határozzák meg a jövőjüket, de vállalkozásfejlesztési támogatásokat indítottunk falvakban működő kis vállalkozások, egészen pici mikro és kis vállalkozásokra kell gondolni, a helyi fodrász, a helyi szépségiparban dolgozó, vagy helyi pék, vagy autószerelő, és így tovább. Emellett a kisboltok megmentése egy célzó programunkat érdemes említeni. Az elmúlt években különböző energetikai hatékonysági intézkedéseket támogattunk, jellemzően épületenergetikára érdemes gondolni, jelentősebb szigeteléssel, nyilászáró cserével, megújuló energiák telepítésével az épületek fenntartásában. Az idei évben közvilágítás korszerűsítést is támogatunk, energetikai szempontból hatékonyabb lámpatestekre tudják cserélni meglévő rossz, régi, elavult lámpatesteket.
A fórumon Vinnai Győző, a térségországgyűlési képviselője azt emelte ki, milyen segítséget jelent a program a vidéknek.
Szolgálati lakások, akár az orvosoknak, vagy jegyzőknek, aztán megjelent a falubusz program, ez nagyon fontos volt, hiszen a falubuszok, nem tudom, hogy ki mit gondol erről, de a szociális, a helyi házi segítségnyújtásban is szerepet játszanak, a gyerekek szállításában is szerepet játszanak, aztán megjelent később egy picit a falusi civil program, amely a helyi civil szervezeteket segíti működésben, programban, hogy minél színesebb legyen egy adott település programkavalkádja.
Végül Berec Jánost, Gáva Vencsellő polgármesterét hallják.
Az elmúlt időszakban mi mindenre ugrottunk, szoktam mondani a 100.000 forinttól a több milliós tételekig. Óvodába, játékok vásárlása, játszótér felújítás, munkagépek beszerzése, kisebb munkaeszközök beszerzése, Tehát számtalan olyan 5 milliótól 20 millióig, 30 millióig terjedő beruházásokat, eszközvásárlásokat valósítottunk meg ebből, amely előtt azért hiányzott a falu életéből. Tehát lehet, hogy nem mindig olyan beszerzések ezek, amelyek látványosak, de mi a háttérben azért tudjuk, hogy szükség van a településnek rá.
Május 23-a óta nyitva vannak a miskolci strandmedencéi. Június 21-től pedig teljes kapacitással működnek a fürdőlétesítmények a Borsodi Vármegye székhelyen és a szeptemberben leégett Miskolctapolcai barlangfürdő Kagyló medencéje is látogatható. A részletekről Martini Emilt, a Miskolci Fürdők Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Május 23-án nyitotta meg a kapuit a Sejemréti strandfürdőnek a többi medencéje, hiszen itt egy 4 évszakos fürdőről beszélünk. Télen, nyáron, tavasszal, ősszel az úszómedencénk folyamatosan működik, illetve a dögönyöző medence is. Nagyon nagy kedvence egyébként ez a miskolci úszótársadalomnak. És május 23-án pedig még ezekhez a medencékhez hozzávettük az ülőmedencét. Sajnos ugye a gyermekmedence kapcsán olyan gépészeti problémák álltak fel, amely a földben keletkeztek, csövek csúsztak szét. Ezt muszáj volt megjavítatnunk, földmunkálatokat végezni, ami érintette a tanmedencét is. Ezek nagyon sok anyagi ráfordítással jártak, illetve időt és energiát vett el a Miskolci Fürdő Kft. Dolgozóitól, hogyha szabad így fogalmaznom, de meg kell köszönöm az ő munkájukat, mert tényleg éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy a május 23-ai nyitást követően minél hamarabb meg lehessen nyitni a gyerekek nagy kedvencét, ezt a medencét, amelyet végül meg is tudtunk tenni június 21-én. Május 1-e mindig ugye a strandok nyitásának a napja, volt ez talán inkább azt mondom, hogy régebben. Most már azért a strandok üzemeltetése nem olcsó mulatság, tehát elsősorban a szezonra nyitnak ki ezek a strandok. Több városi strand is egyébként így tett. Június 21-én nyitotta meg kapuit teljes kapacitással. Mi ezt megtettük május 23-án, mind a Sejemréti strandfürdőben, mind pedig a Tapolcai strandfürdőben. És jól is tettük, mert hogy volt nekünk egy pünkösdi hosszú hétvégénk, amely hosszú hétvégén 7000 fő látogatott el valamelyik miskolci strandfürdőbe. Még hogyha ezek a szolgáltatások hiányoztak is, természetesen mi kedvezményekkel kedveskedtünk, hogyha lehet így fogalmaznom, akár Sejemréten, akár a Tapolcai strandfürdőbe látogatóknak. Ennek ellenére nagyon sokan bíztak bennünk, és az Ellipsum élményfürdő is nagyon jól teljesített. De a június 21-i nap az abból a szempontból is nagyon fontos, hogy a barlangfürdő kültéri része, mi elneveztük Kagyló strandnak, és megnyitotta a kapuit. Ez egy hosszú vívódás volt, hogy a barlangfürdő felújítása kapcsán a kültéri rész megnyisson-e, avagy sem, és június 21-én reggel 9 órakor pedig 6 kültéri medencével, illetve a szaunaházzal egy csodálatos környezetben Miskolc Tapolca, Miskolc ikonikus jelképe, az úgynevezett Kagyló medence, Kagyló strand megnyitotta kapuit, úgyhogy június 21-től mind a 3 létesítmény, vagy hogyha szétbontjuk az Ellipsumot és a Miskolci strandfürdőt, akkor 4 létesítményünk teljes kapacitással működik.
Szeptemberben lesz Sárospatak új tanúszodájának alapkőletétele. Bár az eredeti tervek szerint a református kollégium lett volna az építtető, forráshiány miatt nem valósult meg a beruházás. Most a Tokaj-hegyalja Egyetemmel karöltve kezdik el az építkezést. Koleszár Krisztián tudósítónk összeállítását hallják.
Mint már azt korábban hallhatták, nagy arculati változás zajlik a Tokaj-hegyalja Egyetem körül. Jelenleg a főépület, az úgynevezett Lechner épület felújítása zajlik, illetve fejeződik be. Az egyetemet fenntartó alapítvány a közelmúltban mutatta be terveit arra vonatkozólag, milyen beruházások várhatóak az elkövetkezendő években. Egy új kampusz épület építését tervezik, parkosítással, kiszolgáló épületekkel, parkolókkal, amely egy teljesen új képet fog adni a belvárosnak. A beruházás ütemről ütemre készülne el, melynek részét képezi egy tanúszoda megépítése is. Erről az elmúlt években már többször hírt adtunk, bár akkor a tanúszoda építése kapcsán a Sárospataki Református Kollégium intézménye került megnevezésre. Többször elhangzott már, hogy megvannak az építési tervek, megvan a hely, a nagymúltú iskolakert egy szegletében, de valamiért mégsem kezdődött el a beruházás. A pontot az íre az egyetem bővítkezése rakta fel, hiszen a tervek között nekik is szerepelt egy tanúszoda építése. Így most közös erővel a tervek birtokában elindulhat a beruházás, mondta el Váberer György, az egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke.
Elkészült a főépület, össze fogjuk átadni, a Lechner épület, gyönyörűen fel van újítva. A kampusznak a tovább bővítése el fog kezdődni a következő évben, és még különböző sportlétesítményeket is fogunk építeni. Sárospatakon nagyon hiányzik egy uszoda, mint iskolavárosnak, és ezért úgy gondoltuk, hogy az egyetem építsen egy uszodát az egyetemistáknak, a gimnáziumnak és a városi lakóknak egyaránt.
Nagyballó Csaba, a református gimnázium igazgatója örömét fejezte ki az együttműködésért. Mint elmondta, az új létesítmény nagyban hozzájárul majd a diákok mindennapi testneveléséhez és azon belül is az úszás oktatáshoz. A közelség miatt több időt tölthetnek majd a diákok a vízben, és egyéb terveik is vannak az új tanúszoda kapcsán.
Sárospataki Református Kollégium gimnáziumáért alapítvány készítette ennek a jogerős engedélyes tervét, a kiviteli terveket, a területen lévő építménynek a bontási engedélyét is megszerezte, és hát nyilván elsősorban a cél az volt, hogy a Pataki Kollégium diákjai és a polgárai azok ezt igénybe tudják venni a mindennapos testnevelés alkalmával, valamint úszó és vízilabda szakosztály működtetése is a szándékunkban állt.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Idén július 27-én, tehát most vasárnap lesz a nagyszülők és idősek 5. világnapja, melyet Ferenc pápa rendelkezés alapján minden év július utolsó vasárnapján ünneplünk, Szent Joachim és Szent Anna Jézus nagyszüleinek liturgikus emléknapjához közel. A Világiak Család és Élet Dikasztériuma pasztorális segédletet állított össze. Mint írták, nagy örömmel készülünk a nagyszülők és idősek 5. világnapjának megünneplésére, egy olyan találkozóra, amely egyre megszokottabbá válik pasztorális programjaink között, s így évről évre egyre mélyebben gyökeret ver közösségeink életében. Ez az 5. alkalom jelentős mérföldkövet jelent, annak jele, hogy az idősek értéke egyre tudatosabbá válik az egyházban és a társadalomban. A Ferenc pápa által erre az évre választott téma boldog, aki nem veszítette el a reményt, a remény jubileumának összefüggésébe illeszkedik, és arra hív bennünket, hogy az idősekben ne csak a lelkipásztori gondoskodás címzetjeit, hanem a remény tanúit és az egyház élet tevékeny szereplőit lássuk, élet és hit tapasztalatuk, értékes örökség, képes gazdagítani az új nemzedékeket és erősíteni a közösségi kapcsolatok szövetét. Elkezdődött Rákóczi Zsigmond koponyájának rekonstrukciós munkája, melyet a Szerencsi Református templom őriz. A folyamatban részt vesz az Zempléni Múzeum, valamint a Semmelweis Egyetem munkatársai és egy szobrászművész is. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Végakaratának megfelelően a Szerencsi Református templomban helyezték végső nyugalomra Rákóczi Zsigmond fejedelmet. Maradványai között megtalálható koponyája is, melyből egy rekonstrukciót követően 3D-s technológiának köszönhetően szeretnék modellezni arcképét. A rekonstrukciós folyamatról és munkáról Bardóc Andrást, a Semmelweis Egyetem fizikusát hallják.
Rákóczi Zsigmondnak a koponyájáról van szó. Ez azért fontos, mert legtöbb ilyen földi maradványnak bizonytalan az eredete. Általában a genetikai vizsgát szokta eldönteni, hogy azonos-e azzal az illetővel, akinek tulajdonítjuk a koponyát vagy a csontvázat. Ez egy viszonylag egyszerű szkenner, egy Creality szkenner. Szerintem ez jól sikerült, mert fogjuk látni a 3D nyomtatásba. Általában jól szokott sikerülni, de az ember sose lett biztos, hogy a technika ördöge az mindig előbukkanhat valahol, úgyhogy most szerencsére megnéztük, ellenőriztük, és minden rendben, hogy ebből fog egy kiváló minőségű 3D koponya készülni, tehát ennek a koponyák a pontos más, ami elkészülő anyagból. A MS-ekkel hozzá készítsen majd egy mandibulát, egy állkapcsot, mert az hiányzik, meg nyilván fogakat.
Gábor MS-e arcrekonstrukciós specialista elmondta, a fejedelem megmaradt koponyája szinte mesél az akkori korról. Mérete, súlya, szerkezete alapján kiolvasható belőle a férfi fizikuma, és ez alapján rekonstruálható arcszerkezete, melyből majd egy öntvény készül a tervek szerint akár már a nyár végére.
Első ránézésre is már látszottak azok a karakteres, dominánsan robusztus jegyek, amik a koponyán domináltak, és én azt látom, hogy ez egy nagyon erős, erőteljes arcú férfiú lesz. Ez az arcrekonstrukción nyilván már is látszani fog. Nagyon nehéz a koponya, tehát a súlya is nagyon jó a csontsűrűsége. Ez jellemző régebbi korok koponyáira. Ugye a mostani embernek kicsit könnyebb általában a koponyája, illetve genetikai összetevője is van. Meglepően jó állapotú a koponya, sajnos hiányzik a mandibula, azaz az állkapocs, és a fogai. Az egész folyamat úgy fog létrejönni, hogy én rekonstruálom a koponyát először, ugyanis a hiányzó részeket ki kell pótolnom. Úgy a fogakat, mint a mandibulát. Ugye a mandibulát az teljesen 100%-osan nem fogom tudni kitalálni, hogy milyen volt, ugyanis a harapás hiányzik, a fogaknak a felszíne, meg a fogak maguk, viszont az állkapocs izület illeszkedéséből valamennyire tudok következtetni majd az irányára, a szélessége az adott, az alsó rész az ott nem lesz biztos, ugye ez a rész, viszont a felső rész az teljesen megvan, és ami még dominánsan megdöbbentően érdekes volt, hogy nagyon széles az orrürege. Mindezekhez figyelembe kell vennem azt is, hogy az izomtapadási helyeken láthatóan nagyon izmos, erős férfi volt, ugye alacsonynak számít a mostani népességhez képest, és robusztus. Úgy látszott a nyakizmok tapadási helye, még a szemmozgató izmai is nagyon erősek, és bedomborodnak. Szóval valószínűleg nem egy átlagos lágy és vastagsággal fogok dolgozni, hanem egy kicsit a maximális felé fogom eltolni. És amikor mindez elkészül, megvan a koponyarekonstrukció, viaszból, megvan az arcrekonstrukció egyfajta hipoallergén plasztirinből, akkor utána készítek róla egy negatívot és egy öntvényt. Most ez a gipszöntvény, ez arcszőrzet és haj nélkül fogja mutatni, hogy hogyan nézett ki Rákóczi Zsigmond.
Elkezdődött Rákóczi Zsigmond koponyájának rekonstrukciós munkája, melyet a szerencsereformátus templom őriz. Koleszár Krisztián szállítását hallották. Egyre népszerűbb Máriapócson és a környéken élők körében is a város határában lévő horgásztó. Mint Papp Bertalan, a település polgármestere elmondta, a tavat másfél évtizedre bérbe adták egy üzemeltetőnek. Ami fontos, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely látogatóinak száma már elérte a koronavírus járvány előtti időszakét, a tervek között pedig egy második János Pál pápa életét bemutató emlékház létrehozása is szerepel.
Két évvel ezelőtt az országos média, a Botrány Média is felkapott bennünket, mert volt egy 6 éves megyei projekt, aminek a végén megvalósult egy 10 milliós beruházás, akkor valóban olyan állapotok voltak, hogy gyalog lehetett menni a tavakba. Üzemeltetésre kiadtuk tavaly őszen, és 15 évre vette ki egy vállalkozó kör, szinte kisebb csodát tettek, mind a két tóba halak vannak, víz van, és működik pezseg a tó, reméljük most már a megyében is nagyon sokan felfigyelnek rá. De a Covid után azért egyre jobban minden évben többen jönnek, rengeteg külföldi busz van hétköznapokon is, nem csak a búcsúba, ami egyébként a búcsú szezon, vagy a búcsúknak most kezdődik a millésnapi búcsúval. Nagyon sok turista jön a felső része, de most már ide is szivárognak a szabadidőparkba. Amit lehetett épületbe, infrastruktúrába, azt sikerült megpályázni. A Magyarország kormánya és a Magyar Falu program nagyon sokat segített. Most már jön az az időszak, amikor okos, értelmes tartalommal kell megtölteni, és az embereknek egy olyan légkört teremteni az épületeinkbe, ami egy kellemes időtöltés lesz. Én úgy gondolom, hogy Máriapócsnak ezt a hangulatát és a szépségét és a nyugodtságát kell megtartani. Tehát épületekkel úgy gondolom, megvagyunk. azokat fenn kell tartani, ami nem kis erőfeszítés, de élettel kell megtölteni, és egy élhető, nyugodt kisváros szeretnék én továbbra is. Folyamatosan vannak rendezvények, hát talán a legnagyobb rendezvényünk, ami július 1-én volt, az a Ákos koncert volt, több ezeren voltak, egy ínes koncertet sikerült megrendezni pár Ápolcsán.
Mária Pócs aktualitásairól, a Nemzeti Kegyhely látogatottsági adatairól, a tervezett II. János Pál pápa életét bemutató emlékház létrehozásáról és egyéb dolgokról beszélt Papp Bertalan, a település polgármestere. Ismét megnyílt a regisztráció Bódi Mária Magdolna boldogavatására. 14. Leó pápa szeptember 6-ára szombatra tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldogavatásának időpontját. Július 19-e óta ismét elérhető a regisztráció az ünnepre. Aki korábban már regisztrált, e-mailben megkapta a részvételének megerősítéséhez szükséges linket, erre kattintva lehet megerősíteni, de akár módosítani is a korábbi regisztrációt. Törlése is van mód. A meg nem erősített regisztráció viszont érvénytelenné válik. A szervezők kérik, hogy mindenki nézze át az e-mail fiókját, aki pedig nem regisztrált, megteheti a www.boldogavatás.hu oldalon. A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án avatják boldoggá Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére ért himnusz, amelynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye. A beküldési határidő augusztus 20-a. Folytatódik a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is, és a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán is. A hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek, Magyarország vallási értékkincseinek szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozások menedzselésére. A képzési időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Még nem telt be a létszám, várják a jelentkezést Medjugorjéba a Mladifest nevű ifjúsági fesztiválra. Az augusztus 1-től 9-ig tartó zarándoklat lelkivezetője Kis László görög katolikus atya lesz Debrecenből. Jelentkezni, érdeklődni telefonon lehet Kis Nándornál, a szám 70-es 776-40-93-as. Július 26-án szombaton délután az Egri Ciszterci templomban dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. 16 óra 30 perckor kezdődik a szentmis, amit Árva Zoltán atya mutat be, 17 óra 30 perctől este 7-ig pedig zenés dicsőítő szentségimádás lesz közben járó ima szolgálattal. Sok szeretettel várnak mindenkit. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapát falván a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd. A településről a kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek, illetve a kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapát falváról, a Bartók Béla és a 4. Béla utcák kereszteződésében álló keresztől. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szemése a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik az Agyva folyó partján lévő kápolnánál, a szentmisét Tamási József atya mutatja be. A városi templomtól 8:30-kor indul a körmenet a kápolnához, a lőrinci hívek szeretettel várják a búcsú zarándokokat a jubileumi búcsújukra.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Birincsik Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Vagy közel. A régió sportja.
A közelmúltban ért véget a somorjai ifjúsági korú úszók Európa-bajnoksága, ahol a Bátori Sárkány úszóegyesület kiválósága Antal Dávid Európa-bajnoki címet szerzett. Nyíregyháza adott otthont a súlyemelők olimpiai reménységek versenyének. Új kültéri röplabdapályát adtak át Nyíregyházán. Szorosabbra fűzte kapcsolatát a Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyházi Kosárlabdaklub. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A közelmúltban ért véget a somorjai ifjúsági korú úszók Európa-bajnoksága. A megméretetésen ott volt a Bátori Sárkány úszóegyesület kiválósága Antal Dávid is, aki három számban állt rajtkőre, és nem is akár milyen eredménnyel tért haza. 200 pillangón Európa-bajnok lett, százon pedig Milák Kristóf nyomába eredt, és egyéni csúcsot úszva ötödik helyen végzett. Nyíregyháza adott otthont a súlyemelők olimpiai reménységek versenyének. Nagy Ákost, a Magyar Súlyemelő Szövetség főtitkárát hallják.
Itt voltam először válogatott, én Tatabányai vagyok, de 1992-ben jártam itt válogatott edzőtáborba. Először életem egy Nyíregyháza. És most én nagyon örülök, hogy főtitkárként is visszasodort ide az élet. Nyíregyháza egy nagyon fontos bástyája a magyar súlyemelésnek, és remélem ez így is fog majd maradni.
Nagy Ákos beszélt a súlyemelés jelenlegi helyzetéről is.
Azon dolgozunk nagyon sokan az ország minden szegletében, minden kis műhelyében és a szövetségben, és hogy előre induljon el. Az előre azt jelenti, hogy méltó módon a hagyományokhoz, hiszen ne felejtsük el, hogy a súlyemelés még mindig a 12. legeredményesebb nyári olimpiai sportunk 20 éremmel. Van mire büszkének lennünk, ki kell húzni a gerincünket, tanulni kell és menni előre, és azért dolgozunk nap mint nap, hogy újra régi fényében tündököljön ez a sportág. Én azt gondolom, hogy minden sportra azért egy picit nehezebb, hiszen a sportágak nem csak egymással versenyeznek a gyerkőcökre az utánpótlásért, hanem leginkább a szabadidőért versenyzünk és a kütyükkel versenyzünk. És ha mi ebben alternatívát tudunk nyújtani mind a fiataloknak, mind akár a szülők számára, hiszen azt gondolom, hogy ami probléma, hogy nagyon keveset tud a közvélemény, a lakosság, a társadalom magáról a súlyemelésről, élnek negatív sztereotípiák a fejekben, nekünk ezt kell legyőzni. Egyébként van utánpótlásunk, nyilván örülnénk, ha többen lennének, de azt gondolom, hogy akik mai dobogóra lépnek, mind méltók arra, hogy a címerest most magukra húzzák. Az olimpiai reménységek verseny nem egy új keletű történet. Én is versenyző voltam, még a 90-es években én is indultam ilyenen. Ez egy régi, ugye a V4 országok viadaláról van szó, azért a Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia súlyemelésben voltak idők, amikor mindannyian előrébb végeztünk, akár nemzetközi összevetésben, de nagyon szorosak a sportkapcsolatok az országaink között. Ezt szeretnénk tovább erősíteni, és azt gondoljuk, hogy ebből mindannyian egy ország profitálhat csak a jövőben, úgyhogy mi szeretnénk ezt tovább folytatni, ezt az olimpiai reménységek versenysorozatát.
Elárulta azt is, milyen esélyt lát arra, hogy magyar versenyző induljon a Los Angeles-i olimpián.
Ezt nagyon nehéz megmondani, nincsen jós gömb a kezemben, bárcsak lenne. Én azt gondolom, hogy nem feltétlen, viszont az kell, hogy legyen a célunk, hogy akár az azt követő olimpián 32-ben, vagy adja a jó Isten, hogy a Budapest olimpiáról beszélgessünk majd 2036 kapcsán, akkor pedig teljes magyar csapat legyen. Ez egy folyamat, ez egy építkezési folyamat, nagyon sok fiatal tehetségünk van, igyekszünk úgy menedzselni, hogy a lehető legtöbben eljussanak az olimpiára.
Most pedig Aranyász Zitát, a Nyíregyházi Súlyemelő Klub szakosztályvezetőjét hallják.
Igazából én ezt a versenynek a szervezését örököltem. Első körben Feri Attila volt a súlyemelő szakosztályunknak a vezetője, viszont mivel ő elutazott, így én vettem át a versenynek a szervezését, és nagyon-nagyon sok szervezői feladatot kellett ellátni egy személyben, ugyanis én terveztem a versenynek az egész arculatát, grafikáját, én szerveztem a szállásokat, én foglalkoztam a versenyzőkkel, tartottam a kapcsolatot a szövetséggel. Tehát gyakorlatilag az egésznek a logisztikája rajtam keresztül bonyolódott. Igazából próbáltuk az egész programsorozatot úgy szervezni, hogy mindenkinek mindenre legyen idő. Ehhez nagyon-nagyon-nagyon sok felkészülést, szervezői munkát, nagyon-nagyon sok logisztikai problémával kellett ugye szembenéznünk, de úgy gondolom, hogy sikerült kialakítani egy olyan versenyrendszert, amiben így mindenki tud megfelelően egymáshoz kapcsolódni is, programokon is részt venni, illetve ami a legfontosabb, hogy maga a versenynek a menete eddig például óramőpontossággal tud működni.
Új kültéri röplabdapályát adtak át Nyíregyházán a Bem József általános iskolában. Az egészséges életmódra és a sport szeretetére nevelés támogatása érdekében a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága 20 millió forinttal támogatta a sportpálya kialakítását.
Szabó Tündét, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Sportért felelős államtitkárság támogatta 20 millió forinttal. Ez azért is fontos, mert ugye a sportot tudjuk támogatni, illetve a sportágat tudjuk népszerűsíteni. Ugye nagyon erős a női röplabda sport itt Nyíregyházán, ugye sportos város vagyunk, és nagyon örülünk annak, hogy most már több létesítmény is megtalálható itt az iskolában, hiszen az utánpótlást adja, úgymond az iskola. És ugye látható, hogy vannak akár kézilabda pályáink, akár belső tornaterem felújítás itt a Bem József általános iskolában. Ahogy jönnek az igények, úgy próbáljuk ezeket teljesíteni. Ugye van egy rekordtán, ahol tudnak futni a gyerekek, tudnak atlétizálni. Ez is fontos, ez egy alapsportág, nagyon közel van az úszoda, most már Nyíregyházán minden sportág megtalálható, illetve a létesítményei.
Végül Balogné Mester Éva igazgatót hallják.
Ez egy olyan rendezvény, ahol a gyereknap, a sportnap, a DÖK programok, a családi nap egyesül, és nagyon sok szülő van itt a mai napon velünk együtt. Nem sokára érkezik három ugrálóvár még, itt van egy extrém trail pálya. A szülők főznek, sütnek, gyerekeknek különböző programok vannak, sportprogramok, kézműves programok, kulturális program is lesz ma. Úgyhogy ma egy felhőtlen napot szeretnénk eltölteni közösen a gyerekekkel és a szülőkkel, és a pedagógusokkal.
Szorosabbra fűzte kapcsolatát a Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyházi Kosárlabdaklub. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Már a jövő évi Blue Sharks keretét is öt nyíregyházi nevelési, nyíregyházi születési játékos alkotja. Én azt gondolom összességében az utóbbi évek legjégetőbb kérdése volt az igazi aktív együttműködés a nyíregyházi sportszervezetek között. A Nyíregyházi Sportcentrum és az Élsport és az NKK között már van pár éve együttműködés, ezzel is indult, és valóban jól működött, de most leültünk szezon végeztével, és átbeszéltük azokat a pontokat, hogy hol lehet még jobban együttműködni, és legalább 3-4 ilyen pontot találtunk, és bízom benne, hogy valóban ez a közös cél, ami őket és minket is. Tehát, hogy minél több nyíregyházi kosaras neveljük, ez éveken belül, de akár hamarabb is megmutatja majd a hatását. És azt is megbeszéltük és papírra vetettük, hogyha az adott korosztályban legyen az U14 vagy U16, látjuk azt december-januárban, hogy valamelyik csapat vélhetően előrébb fog végezni, esélyes esetleg egy döntőbe kerülésre, akkor ingyen és térítésmentesen kölcsön fogjuk adni egymásnak a gyerekeit. Tehát nincs köztünk verseny, hanem egyértelműen az a cél, hogy a nyíregyházi kosárlabdázás utánpótlás szinten és felnőtt szinten is visszatérjen oda, ahol a helye van.
Mohácsi Máté beszélt arról is, hogy visszatért edzőként az egykori kiváló játékos Brain Savic.
Egyértelműen akartunk egy olyan edzőt a kereteinkben tudni, aki szakmailag már letett az asztalra és bizonyított. Jól bánik a gyerekekkel, van kosaras múltja, és így nem volt kérdés, hogy Brane Savicra esett a választásunk. Tudni kell, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os csapatának lesz a vezetőedzője a jövő évtől, az NKK-ban pedig egyéni edzőként fog dolgozni, de ez egy közös projekt, mint ahogy említettem, tehát a legtehetségesebb játékosokat fogja külön még egyéni képzőként képezni, illetve sok pontja van még együttműködésünknek, például augusztusban két hetet együtt fogunk készülni.
Elárulta azt is, hogy áll a Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapatának kerete.
90%-os, egy magyar, illetve egy légiós igazolása hiányzik még. Alapvetően a fő posztokra, a meghatározó posztokra kész vagyunk. Egy kiegészítő magyar játékos érkezése várható, illetve a légiós keresés az már zajlik, és ahogy most látom, egy feljutásra esélyes brigádot sikerült kialakítani.
Most pedig Makrai Lászlót, a Nyíregyházi Kosárlabdaklub elnökét hallják.
Az együttműködésünk arról szólt, hogy a Nyíregyházi Kosárlabdaklubban 16 éves korosztály, tehát a kadett korosztály végig nevel utánpótlás szinten kosárlabdázókat, és ezután ezeket a kosárlabdázókat, akik befejezték nálunk a sportolást, átadtuk a Nyíregyházi Sportcentrumhoz, úgyhogy nem kértünk értük nevelési költségtétést. Az elmúlt 10 évben ez 32 játékos volt. Most annyiban bővül ez az együttműködés, hogy a két versenykorosztálya, a sportcentrumnak és a Nyíregyházi Kosárlabdaklubnak, a 14 és 16-os, amelyik egymást lefedik, azok közül a januári bajnokság felénél, tehát a bajnoki szezon felénél, minden szezon januárjában megnézzük azt, hogy melyik csapatnak van esélye főtáblára kerülni, esetleg B döntőbe vagy A döntőbe, és amelyik csapat erre esélyesebb, azt a gyengébb csapat kisegíti a jobb játékosaival a kölcsönben arra a szezonra. És ez oda visszaérvényes. Nyilván, ha nem lesz sajnos rá lehetőség, akkor nem, de hogyha lesz egy olyan szituáció, hogy például a sportcentrum csapata főtáblás, az NKK, meg nem mondjuk az U16-os korosztályban, akkor a három legjobb játékosunkat kölcsön odaadjuk, hogy segítse a sportcentrum csapat. Tehát ez a lényege. Legfontosabb a másik az, hogy a sportcentrumnál elkezdi edzői munkáját Brána Szevics, aki a nyíregyházi kosárlabdasport egyik emblematikus alakja, hiszen 220-szor szerepelt NB1 csoportos csapatban. Nyíregyházán ennyi mérkőzés senki nem játszott még. És azért fontos Brána szerepe, mert azon kívül, hogy a U16-os csapat edzője lesz a sportcentrumban, a sportcentrum engedélye a nyíregyházi kosárlabdaklubnál, mint egyéni képzőedző is munkát fog vállalni, szerepet fog vállalni, három korosztályban heti két alkalommal fog egyéni képzőedzéseket tartani. Plusz az évi kezdésnél a bajnoki szezont úgy kezdjük el, hogy a U16-os csapataink közösen fognak edzeni Brána Szevics vezetésével két héten keresztül. Tehát ezek azok az új elemek, amelyek az együttműködést bővítik és erősítik.
Makrai László említette a Sallai József emléktornát is, amelyet idén is megrendeznek.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen a Sallai József emléktornát idén 5. alkalommal rendezi meg a Nyíregyházi Kosárlabdaklub, és azon az mindez 5 alkalommal részt vett a Nyíregyházi Sportcentrum, mint vendég meghívott csapat. Ebben az évben 2025. augusztus 27-28-29-én kerül megrendezésre ez a torna az U16-os korosztályban, ahol a sportcentrum edzője Brána Szevics lesz, az NKK pedig mint rendező vesz rajta részt, valószínű Ferenczi Tamás vezetésével.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a